Ambol a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya szentmisét mutatott be a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése második ülésszakának megnyitása alkalmából még a múlt héten. Ennek keretében mára bőt és imanapot hirdetett az egész világ békéért. Ferenc pápa felhívására válaszolva az Egri Főegyházmegye csatlakozott a kezdeményezéshez, melyet a bék vagy az irgalmasság cselekedetének gyakorlásával kéri a mindenható Istentől a béke ajándékát. 10 ember csebesítettek meg a Libanonból kilőtt rakéták az éjszaka folyamán az észak-izraeli Haifa és Tibériasz városokban, közölt az izraeli mentőszolgálat a BBC jelentése szerint. A Hezbollah először intézett pusztító támadást Haifa izraeli kikötőváros ellen, amely Észak-Izrael legnagyobb és az ország harmadik legnagyobb városa. Hajnalban 4 rakétát indítottak Gázából Izrael déli részére. Hatalmas robbanások rázták meg Beirut városát, amikor Izrael éjjel újabb csapásokat mért Libanon fővárosának déli kerületeire, közölte a BBC. Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah fegyverraktárait találták el, másodlagos robbanásokat is okozva. Itthon augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,2, naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 7,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 2,9%-kal nőtt, az üzemanyagok esetében 1,2%-kal csökkent az értékesítés. A volumen 8%-kal növekedett az előző hónaphoz viszonyítva, az országos kiskereskedelem forgalma folyóáron 1668 milliárd forintot ért el. Idén augusztusban az export euróban számított értéke 4,1, az importé 4,2%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest, a termék külkereskedelmi egyenleg 10 millió euróval romlott, jelentette első becsülés alapján a KSH. A külkereskedelmi termékforgalom szintje az export oldalon 7,8, az import oldalon 12%-kal alacsonyabb volt az előző havinál. Sem a Fidesz, sem az ország nincs válságban, de a világ kétségtelenül nagy bajban van, jelentette ki Kövér László a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Az országgyűlés és a Fidesz válaszmányának elnöke szerint a történelem furcsa fintora, hogy amikor több mint 100 év után végre belül kezdtük rendezni közös dolgainkat, történelmi adósságainkat, ledolgozni a hátrányunkat, amit a 20. század okozott, kívülről előbb a Covid, aztán a háború és az ezzel járó gazdasági nehézségek törnek ránk. Mindehhez járulnak hozzá azok a kulturális értékrendbeli problémák, amelyek Európa identitásvesztésével fenyegetnek. Magyar Péter politikai színrelépésével kapcsolatban kiemelte, pánikra nincs okuk, a Fidesznek politikai stratégiájában nem kell változtatnia, de a politikai kommunikáció módosítani kell, mert azt magyar átalakította. Várhatóan az ősz végéig lezárul a POS terminálok telepítése a Volánbusz járművein, közölte a vállalat, így hamarosan már az összes helyközi járatukon lehet majd fizetni bankkártyával vagy okos eszközzel. A nyár elején kezdett fejlesztés része a tarifareformnak. Sátrakat, szivattyúkat és takarókat küld Magyarország a bajba jutott Bosznia-Hercegovinának, amelyet pénteken ért el a heves zivatarokat hozó Kasszandra ciklon, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-vel. Bosznia-Hercegovina szombaton aktiválta az EU polgári védelmi mechanizmusát, ezzel a tagországok segítségét kérte a helyzet kezeléséhez. A szlovák miniszterelnök egyetért Ukrajna Európai Uniós tagságával, bár nem hiszi, hogy ez az elkövetkező években megtörténik, azzal azonban határozottan nem ért egyet, hogy Ukrajna NATO taggá váljon, írta a Union Ukrán hírügynökség. Robert Fizó szerint a háború csak azért tart, mert a nyugat térdre akarja kényszeríteni az oroszokat. Tervei között szerepel egy moszkvai látogatás jövőre, a harmadik birodalom kapitulációjának 80. évfordulója alkalmából. Donald Trump az ellene elkövetett merénylet kísérlet áldozatáról is megemlékezett a Butler városában tartott választási gyűlésen. A republikánus elnökjelölt kifejtette az illegális bevándorlás megszüntetésére vonatkozó célkitűzéseit, az Egyesült Államok nemzetközi tekintélyének helyreállításáról szóló elképzeléseit. Végül az időjárásról. A párásság köd rétegfelhőzet megszűnését követően már napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel. Északkeleten csak délutántól csökken a felhőzet, és ott kisebb eső is hullhat még. A csúcshőmérséklet 16-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők a Bartók téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Az esemény vendége Michael Wolesbenek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián. Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban, szeptember 28-án, 88 éves korában elhunyt Kris Kristofferson, háromszoros Grammy-díjas, valamint Golden Globe-díjas amerikai dalszövegíró, énekes és színész, az amerikai country zene meghatározó alakja. A mai adásban ráemlékezünk. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Bartus Zsoltot, aki rajongója annak a személynek, akiről a most következő jó néhány percben fogunk egymással beszélgetni. Már csak azért is, hiszen egy amerikai színész énekesről van szó, de sokkal többről, hiszen remélhetőleg az előttünk álló jó néhány percből ki fog derülni, hogy milyen színes egyéniség is ő. Nos, ki is lesz a mai riportunk témája?
Kris Kristoffersonról beszélünk, az amerikai country zene egyik meghatározó alakjáról. Nevéből gondolhatjuk is, hogy nem amerikai származású, édesapja ő svéd származású, úgyhogy jön a Kris. A Kristofferson név, de édesanyja sem amerikai, ő pedig egy európai sok nemzetiségű felmenőkkel rendelkezik, a skóttól a Svájcig, a Hollandon át a német, egy nagyon sok náció előfordul a felmenői között. Idehaza színészként ismerik jobban a Penge című trilógiából, azonban ő maga, amikor megkérdezték, hogy minek tartja magát inkább színésznek vagy énekesnek, ő egyértelműen azt mondta, hogy énekesként, hiszen abban tudja elmondani a gondolatait. Annál is inkább, mert őt máig azt mondják, hogy az egyik legnagyobb dalszövegíró, és így nem csak a countryra értem, hanem úgy általában a zenész világra. Elsősorban dalszövegíró, gyakorlatilag ugye úgy is futott be, hogy kezdetben a dalszövegei váltak sikeressé, és utána futott be énekesként, bár kezdettől énekel is.
És milyen dalszövegeket írt ő?
Hát a klasszikus country műfajt képviselte, tehát igazából volt benne ugye szerelmes dolog is, meg politikai vonatkozású számok is.
Beszéljünk akkor róla, hiszen ide a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójába hát jó néhány könyvvel, papírral érkezett ide hozzám, emeljük ki a legfontosabbakat, mit is lehet róla tudnunk, és mit érdemes elmondanunk vele kapcsolatosan.
Christopher 1936. június 22-én született Brownsville-ben, ugye az Texas államban található, közel a mexikói határhoz. Édesapja, ő a amerikai légierőnek volt a tábornoka, tehát magasrangú katonatisztről beszélünk, és fiát is ilyennek megfelelően katonának szánta. Maga Chris ezt már kevésbé érezte fontosnak, úgyhogy ő irodalmat tanult, Oxfordi Egyetemen végzett kiváló eredménnyel, mert ezt követően némi atyai ráhatása végül is bevonult a sereghez, helikopterpilóta lett, ráadásul kiváló pilóta, úgyhogy egész magas rangot szerzett, de igazából a country zene érdekelte már akkor is, és kifejezetten zenei pályán gondolkodott, így amikor West Point Akadémián ki akarták nevezni irodalomtanárnak, tehát oktanár lett volna belőle, ő gyakorlatilag a hivatalba lépést előtt két héttel lépett le a seregtől, és költözött át Nashville-be, ugye a country akkori fővárosába, illetve jelenlegi fővárosába is.
És hogyan folytatódott ezután az élete?
Még iskolai évei alatt ő elég komoly sporttevékenységet folytatott, tehát boxolt, aranykeszt is boxoló volt egyébként, rögbizett, amerikai futballt játszott, komoly sérülései voltak sajnos, és emiatt kellett gyakorlatilag abba hagyni a sportot, tehát lehet, hogy egészen más pályán találkoztunk volna vele, ha nincsenek ezek a sérülések. Példaképpen volt Johnny Cash és Willie Nelson, miattuk ment igazából Nashville-be, hogy a megírt dalszövegeit próbálta nekik hát odaadni, eljutatni hozzájuk. Ezért aztán gyakorlatilag mindenféle munkát elvállalt egy ilyen lemez stúdiókba, tehát portástól a hamutál üzítőig mindent csinált, gyakorlatilag csak, hogy a zenei világ közelébe lehessen, és emellett, hogy ő meg tudjon élni, ő kereskedelmi pilóta is volt egy olaj cégnél. Végül is sikerült pár dalát eljuttatni a Johnny Cash-hez, a Johnny Cash akkori párján keresztül, de Cash-hez gyakorlatilag oda tette a többi meghallgatandó zene közé, tehát igazából nem volt eredménye, és itt jön képbe az, hogy ő kereskedelmi pilóta volt, ugyanis egy alkalommal a helikopterrel leszállt Johnny Cash-nek a birtokán, és SK kezében nyomta saját kezüleg az egyik szerzeményét, hogy Cash hallgassa meg és adja elő. Későbbiekben erről kérdezték is erről a tettéről, és mondta, hogy hát igen, ezt akkor úgy jónak tartod, de azt mondja, hogy élete fejjel átgondolva nem ajánlja senkinek, hiszen mégiscsak egy magánbirtok sértés volt, de jól jött ki a dologból, mert Cash a dalt meghallgatta, sőt, mitől fel is énekelte, és gyakorlatilag be is futott ezáltal. És a dalai azok, maguk a dalszövegekről beszélünk, ugye most elsősorban azt, ugye kezdetben éppen Johnny Cash, Willie Nelson, Janis Joplin adták elő, tehát az akkori legnagyobb, leghíresebb előadók, és gyakorlatilag a slágerlista elejére kúsztak ezek a számok. Hát ugye itt Christopher Zon még csak olyan szinten volt jelen, hogy dalszövegíró. Később már ezeket a számokat ő maga is énekelte, és érdekes módon volt egy songwriter nevű dalszövegíró, magyarra fordítva egy filmje is, azt itthon is leadták nálunk, Willie Nelsonnal játszik benne, és pont egy ilyen country zenészről szól a film, aki nagyon jó dalszövegeket ír, és hát az ő küzdelmét az akkori producerekkel, vagy zenei világgal, igen.
Akkor tulajdonképpen megfilmesítette az ő személyes pályakezdését, hogy ő hogyan és miként ért el oda, ahova végül is elért.
Igen, és ráadásul ugye ebben a filmben rengeteg szám elhangzik, jó részét éppen Christopher Zon alkotta, ami aztán meg is jelent lemezen, és Oscar-díjra is jelölték egyébként ezzel az albummal, hát végül csak jelölés maradt a dolog. Talán érdemes megemlíteni, hogy egy másik Oscar-díjas filmje is van, ez pedig a Barbra Streisand-dal, a Csillag születik, amiben ugyancsak egy zenészt alakít.
És a sportkarrierje akkor ott teljesen abba maradt, ahogy ön is említette, a sérülések miatt?
A sportkarrierje ez teljesen abban maradt, ugye később még előjön, mert Burt Reynolds, ugye egy másik ismert amerikai színész, ugyancsak nagy rögbi játékos volt, és van is egy közös filmjük, majdnem futball címen, kicsit ilyen vígjáték, ahol éppen két ilyen rögbi játékost alakítanak, tehát náluk ez igencsak test közelbe volt. Magáról a sporttevékenységről, ugye hát inkább tragikus fordulatot vett az élete végén, ugye néhány évvel ezelőtt diagnosztizáltak nála Alzheimer-kort, ilyen elég komoly emlékezetvesztést, és ezt visszavezetik arra a ifjúköri sérülésekre. Egy gyakorlatilag visszavonult életet él a családjával.
zenéjen és énekeljen nekünk, most javaslom a folytatásban. Chris Christopherson, ne csak beszéljünk a zenéiről és a dalairól, hanem hallgassunk is meg egy dalt tőle most. Melyik dalra esett a választásunk?
Van egy olyan dal, amire máig azt mondják, hogy a dalszerzés történetének a legszebb szövegét írta Christopherson, ez pedig a Help Me Make It Through the Night című szám. Én azt javasolnám, hogy ezt hallgassuk meg.
Hallgassuk akkor ezt a dalt.
Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong, I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket Chris Christopherson életéről. Ha a híres amerikai dalszövegíró, énekes és színész, country zenész életpályájának fontosabb állomásaira vagyok kíváncsi, akkor milyen fontosabb állomásokat emelhetünk még ki vele kapcsolatosan?
Ugye háromszor nősült, a családjáról érdemes beszélni, mert elég családcentrikus hírességről van szó, szóval nem véletlen, hogy a bulvár sajtó gyakran nem foglalkozik vele, mert hogy nincsenek sztára a lőrjei, úgy, mint másoknak. Háromszor nősült, első felesége Francis Baer volt, ő még a diákori szerelme, őt vette feleségül, tőle két gyermeke született. 1961-től 1973-ig, tehát 12 évig éltek együtt. Válás követően a következő felesége az egy country énekes, Rita Coolidge, több filmben is együtt játszottak. Vele 73-tól 1980-ig, tehát 7 évig éltek együtt, két gyermekük született. Ez volt egy ilyen mélypont a Christopherson életében. Hát eléggé átment alkoholistába, tehát beszél is róla, tehát nem is titkolt dolog ez. Nagyon komoly alkohol problémái voltak, ilyen napi másfél üveg whiskynél tartott, amikor végig a Rita Coolidge ezt már nem tudta kultiválni, és elváltak. Kapcsolatok egyébként ettől függetlenül jó, tehát itt nem egy haragban történt elvárása van szó, hát egyszerűen szétment a kapcsolat. Christophersonnak sikerült ebből kijönni, ebből a hullámvölgyből, tehát abba is hagyta az ivást, és végül Lisa Mary Meyers vette feleségül 83-ban, tőle pedig 5 gyermeke született. Tehát hogyha összeszámoljuk, hogy 9 saját gyermeke van, tehát nem véletlen ez a családcentrikusság, ugye egy birtokon él most a családjával, és éppen az egyik fia nyilatkozott róla 1-2 évvel ezelőtt, hogy kérdezték, mi van az édesapjával, hogy nem nagyon látni, és ő is ezt említette, ezt az emlékezetvesztést, és akkor mondta, hogy hál' Istennek nagyon jól kezeli, meg egyébként egészségileg jól van, hogy a családi ebédeknél jókat mosog önmagán a édesapám, amikor ugyanazt a viccet 5 perc alatt 3-szor mondja el, nem emlékez, vagy korábban már 2-szer is elmondta, és amikor felvilágosítja, hogy jó, kuncog rajta, és azt hozzátesz, hogy lehet, hogy 2 perc múlva megint el fogja mondani.
Beszéljünk még a filmjeiről. színészről, hiszen ha egy színészről beszélünk, egy amerikai színészről, hát tulajdonképpen a filmjei által ismerte meg őt az egész világ.
Igen, tehát Amerikában mint country énekes ismert, viszont Amerikán kívül mindenhol, mint színész vált ismerté, mert ugye a country az ugye egy nagyon jellegzetesen amerikai műfaj. A filmjei közül azért több bejött, hozzánk ilyen például a Convoy című kamionos film, amit talán a legtöbben ismernek, és rendkívül jó zenével bír a film, bár ez nem Christopher Ellison szám, de gyakorlatilag country számok hangzanak el benne, és annyira fontos a filmhez a zene, hogy gyakorlatilag a film alatt kiírják az adott számnak előadóját, címét. Tehát ez mindenképpen egy ilyen fontos lépcső az életében. Az első filmet egyébként 1971-ben forgatta, a utolsó film a cím, The Last Movie. Ezt Dennis Hopper rendezte, megint csak egy ismert amerikai színészről beszélünk. Egy korai rendezése ez a színésznek. Inkább drámáról beszélhetünk, ami egyébként jellemző is Christopher Zon filmes karrierjére, hogy a legtöbb filmje az a drámához közelít. A világképéhez az állt közel, hogy megmutatni azt, hogy mi az, ami probléma, mi az, amivel foglalkozni kellene az embereknek.
Beszéljünk akkor a folytatásban is a filmjeiről, hiszen összeszámolta a rajongóként, hogy hány filmet forgatott Chris Christopherson?
Megnéztem az IMDb, 119 olyan filmet tart nyilván, amiben mint színész szerepelt, hát emellett ugye rengeteg olyan film van, ahol a színészként nem tűnik fel, de akár önmagát alakítja, akár egy hozzájárulása kellett az adott filmhez, amiben megköszönték neki különféle közreműködését. Ilyen például a Taxisofőr, ami ugye nagyon klasszikus film, ahol a Robert De Niro és a főhős nő beszélgetnek Christopher Zonról, illetve az ő egyik lemezéről. A film végén külön köszönetet is mondanak Christopher Zonnak, hogy hozzájárult ehhez a lehetőséghez. Gyakorlatilag Sam Peckinpah fedezte fel igazából színészként, neki több filmjében játszott, ugye magát az említett Konvojt is Peckinpah rendezte. Az első film a Pat Garrett és Billy a kölyök, ami western film, és később is rengeteg western filmben játszik, hát ugye a countryhoz ugye ez köthető a leginkább. Később játszott az Hozzátok vissza a Fredo Garcia fejét, az ugyancsak kijött nálunk, ez megint csak Sam Peckinpah film, ebbe csak epizód szerepet játszik Christopher Zon, de hát nem akarta kihagyni Peckinpah ebből a filmből sem, illetve későbbiekben készült egy emlékfilm Peckinpahról, ahol Christopher Zon narrálja a filmet. Filmekkel kapcsolatosan, hát én megemlíteném a karácsonyi témájú filmjeit is. Elsőként a 94-ben forgatott a Csoda a vadonban című filmet, ami ugye egyrészt karácsonyi, másrészt félmeddig western film, és 91-es a film, pár évvel után azt még itthon látni lehetett, azóta sajnos eltűnt, pedig egy családos filmről van szó. Ugye itt Christopher Zont és családját elrabolják a fekete láb indiánok, és hát gyakorlatilag ki akarják végezni az egész családot, és a Christopher Zont felesége beszél az indiánoknak a karácsony Betlehem misztériumáról, olyan szinten, hogy gyakorlatilag ma nem megtéríti az indiánokat. Egy csodálatos, gyönyörű szép filmről van, szóval nem is értem, hogy miért nem adják mostanában. Ugye ez volt az első karácsonyi filmje. Aztán egy évvel később leforgatta a Karácsony Connecticutban című filmet, ami annyiból érdekes, hogy Arnold Schwarzenegger egyetlen filmrendezése, ami ráadásul nagy siker is lett, egy csodás jó kis karácsonyi könnyed vígjátékról beszélhetünk. Aztán későbbiekben leforgatta 2009-ben a Kék szoba című kőkemény drámát, és végül egy igazi családi animáció, a Csillag. Ez egy pár évvel ezelőtt nálunk kijött DVD-n, egy rajzfilmről beszélünk, ahogy egy szamának a hangját adja Christopher Zon, akik Betlehembe igyekeznek a születendő kis Jézushoz a három királyokkal együtt.
Említettünk már jó néhányat a filmjei közül, de bizony van még a sorban jó néhány olyan film, amelyet kiemelhetünk. Nos, milyen filmeket is készített még ő?
Hát, hogy ebből a 120 filmből elég sokat lehetne kiemelni, így időrendben talán sorba haladva egy 1979-es filmet említenék, a Freedom Road című filmet, ezt pedig amiatt, mert Muhammad Alival forgatta, ugye ők ketten játszották a főszerepet, és Muhammad Ali egy olyan figurát alakít benne, aki mint felszabadított rabszolga, bekerül a kongresszusba képviselőként, és gyakorlatilag arról szól a film, hogy vajon mennyire tudatosul az emberben, mennyire tudják legyőzni ezt a néhány éve még élő rabszolgaságot, illetve annak az eltörlését, és hogy egy színes bőrű ember kerül be az amerikai politikába, jelentős alkotásnak mondják a Christopher Zon pályáján. Érdemes megemlíteni az 1984-es Gyulladáspont című filmet, ebbe Treat Williams-el játszik. Abban az évben ez volt az egyik legnagyobb siker DVD-n az Egyesült Államokban. Érdekessége, hogy ez volt az első film, amit az HBO készített. Haladva tovább a sorba, ugye 85-ben Christopher Elson néhány zenésztársával, Willie Nelsonnal, Waylon Jennings-el és Johnny Cash-el megalapították a Highwaymen nevű, azóta mitikussá vált country csapatot. Végigzenélték nem csak az Egyesült Államokat, de Európát is. És velük forgatta a Postakocsi című klasszikus westernt. Tehát ez countrysoknak egy úgymond alapműnek számít. 1987-ben forgatta le az Amerika című hétrészes sorozatát, amit talán a legnagyobb vihart kavarta, nem csak az Egyesült Államokban, de világszerte. Ugye az ENSZ is felfigyelt rá. Egy olyan filmről van szó, aminek az alaptörténete az, hogy a Szovjetunió átveszi az hatalmat az Egyesült Államok felett. Ezzel kapcsolatban ugye sokan megkérdőjelezték, hogy miért kellett egy ilyen filmben szerepet vállalnia. A Washington Post 1987. február 18-i számában egy nagyon hosszú riportot szentelt a témának. A riportnak a címe A demokrácia meghal a sötétben. Ez gyakorlatilag Christopher Elsonnak a látásmódját adja vissza.
Filmjei közül talán még kiemelhetjük azt a romantikus filmdrámát, amelyet 1998-ban forgatott Mindenem a tánc címmel, Vanessa Williams-el és Cheyenne-nal a főszerepekben. Valóban egy könnyed kikapcsolódás, érdemes megnézni.
Igen, ez egy abszolút örömfilm, én ezt így tudnám nevezni leginkább, hogy gyakorlatilag a gyógyítja a depressziót. Tehát ha valakinek ilyen gondjai vannak, akkor tegye be ezt a filmet, nézze meg, és garantált a megoldás. Ugye a Christopher Elson mellett a két főszereplő van, ez a Williams, ő ismert, ugye amerikai énekesnő, nem is hiszem, nagyon be kell mutatni róla, azért látjuk a klipét. A másik egy puertorikói születésű, inkább énekes, a Cheyenne művésznőre hallgató emberkéről beszélünk. Gyakorlatilag ez egy komoly filmszerepe van, mellette kisebb filmszerepei vannak, illetve inkább zenész, és spanyol ajkú zenész, főleg Latin-Amerikában, illetve Spanyolországban népszerű ott ismert.
Milyen filmeket emelhetünk még ki a filmjei közül?
Hát, amit igazán ismert nálunk, az a Mel Gibsonnal a Visszavágó, ugye a Payback, ezt ugye szerintem mindenki látta, aki szereti a filmet, mert ez egy nagy klasszikus alkotás. És az utolsó film, Christopher Elsonnak 18-as, Blaze, ugyancsak adták nálunk ezt a filmet, ebbe egy-két perces epizód szerepe van csak, Ethan Hawke rendezte a filmet. Hát, itt nem a súlyos beteg, Christopher Elsonnak véletlen tiszteletből adta a szerepet, amit játszik benne.
Tehát akkor az utolsó film, amiben még forgatott és szerepelt, az 2018-ban volt.
2018-ban, igen, az volt az utolsó film szerepe.
Munkásságát, szakmai életét több díjjal is elismerték, ugye?
Számos filmes díja van, illetve zenészként is ugye bekerült a country hírességek csarnokába, Golden Globe díjat kapott filmszínészként, zenészként, meg hát arról nem beszélve, hogy az inkább már a, nem is a díjazás, hanem a sikerét, a nemzetközi sikerét jelzi, hogy 17-ben például Glastonbury zenéfesztiválra is meghívták, az önálló koncertet adott, ugye ez Dél-Angliában található, ez a Preston városa mellett, a Glastonbury, ott volt egy koncertje, ahol olyan vendége volt, mint Johnny Depp, vele együtt gitározott a színpadon. És akkor a dalaival kapcsolatban írta. Olyan dalokról írok, amelyek megindítanak, amelyeket fontosnak tartok, és énekelek róluk. Ha ez nem tetszik az embereknek, nem jönnek a koncertekre. Hát teltházas koncertjei vannak, úgyhogy látszik, hogy fontos az, amiről beszél, és meg is értik az emberek.
Riportunk végére marad a lényeges kérdés, már ami önt illeti, hogy mi miatt vált ön ilyen nagy rajongójává Christopher Elsonnak?
Az első, ami megvan emlékről, az éppen a Konvoj című film, amit annól én moziba láttam, és hát ugye széles azok a hatalmas kamionok, ráadásul rengeteg kamion és szebbnél szebb kamionok, ez a dinamikusan jó country zene, az a kettő együtt tett rám mély benyomást, és azután kezdett el érdekelni egyrészt maga a színész, másrészt a country zene, hát akkoriban még igazából zenéhez nehéz volt hozzájutni, de inkább a filmjeiből volt egy pár, ami bemutattak nálunk, azt látom. És akkor az így megmaradt ez a szenvedély, és hát igyekeztem összeszedni a lemezeit, nagyon sok lemeze megjelent egyébként, nagy lemezei, kis lemezei is. Egyet mutatnék, hogy milyen különlegességek van. Ez például egy Christopher Elson kis lemez Japánból. Ez egy japán nyomású lemez, és ott is ezek szerint egy viszonylag nagy sztár. Ez Jesse Younger az egyik oldalon, a másik oldalon, hogy Jesus was a Capricorn, de két korai szám a Krisztofernak, mind a kettő nagy siker volt. Ez Amerikában egyébként két külön kislemezen jelent meg, más-más dalokkal. Így a két kislemezből vettek össze két dalt, és tették egy lemezre a japánok, és így nyomták ki.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, és véleményem szerint sikerült bebizonyítanunk, hogy mennyire sokoldalú egyéniség és személyiség is Kris Kristofferson. Nos, ismerve az ő szakmai életét, hogyan fogalmazhatnánk meg, mi az ő szakmai életének az üzenete?
Az egyértelműen elmondható róla, tehát amit ő meg is fogalmazott, hogy nagyon fontos, hogy az emberek ne a mindenkori politikai helyzetnek megfelelő információkból ítéljenek, hanem ismerjék meg az igazságot, és ezért harcol, és erről énekel. Ezt tartja igazán fontosnak, és azt szerintem egy nagyon szép gondolata a részéről, ezt tartja is magát egyébként. Ezt képviseli a filmjei nagy részében, illetve a zenéjében is.
Köszönöm szépen a beszélgetést Bartus Zsoltnak. Az elmúlt percekben Kris Kristofferson, háromszoros Grammy-díjas, valamint Golden Globe-díjas amerikai dalszövegíróról, énekes és színészről, az amerikai country zene meghatározó alakjáról beszélgettünk, aki a közelmúltban, szeptember 28-án, 88 éves korában elhunyt. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária szent nevében. Amen. Emlékműsorunk végén javaslom, hogy énekeljen nekünk Kris Kristofferson. Ezúttal egy gospelre esett a választásunk, melynek címe Jesus was a Capricorn.
Jesus was a Capricorn, he ate organic foods. He believed in love and peace and never wore no shoes. Long hair, beard and sandals and a funky bunch of friends. Reckon they just nail him up if he come down again. 'Cause everybody's gotta have somebody to look down on, who they can feel better than at any time they please. Someone doing something dirty, decent, post and frown on. You can't find nobody else and help yourself to me. Cussing, rednecks cussing, hippies for the hair. Others laugh at straights, you laugh at freaks, you laugh at squares. Some folks hate the whites, you hate the blacks, you hate the Klan. Most of us hate anything that we don't understand. 'Cause everybody's gotta have somebody to look down on, who they can't be better than at any time. Something dirty, decent folks can frown on. You can't find nobody else and help yourself to me. Help yourself, brother. Help yourself, Jim. Help yourself, brother.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái: Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 110. világnapjára, Isten együtt vándorol népével címmel. Emlékező hangüzenet a jövőről. Képzeletbeli beszélgetés a 100 éves Szőnyi Zsuzsával. Vértesaljai László emlékedése az október 5-i zebegényi ünnepségen, amelyet szombaton tartottak a Szőnyi István Emlékmúzeumban, a festő leánya 100. születésnapja alkalmából. Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 110. világnapjára. Isten együtt vándorol népével. Kedves testvérek, 2023. október 29-én ért véget a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének első ülésszaka, amely lehetővé tette, hogy mélyebben megértsük a szinodalitást, mint az egyház eredeti hivatását. A szinodalitás elsősorban Isten népének közös útjaként, valamint a karizmák és szolgálatok közötti gyümölcsöző párbeszédként jelenik meg Isten országa eljövetelének szolgálatában. A szinodális dimenzió hangsúlyozása lehetőséget ad az egyháznak, hogy újra felfedezze. Természete szerint úton van, mint Isten történelemben zarándokló népe, mondhatni migráns, a mennyek országa felé. Önkéntelenül is eszünkbe jut, hogy a kivonulás könyvének bibliai elbeszélésére hivatkozzunk, amely Izrael népét az ígéret földje felé vezető úton mutatja be, a rabszolgaságból a szabadságból vezető hosszú út az egyház útját vetíti előre az Úrral való végső találkozás felé. Hasonlóképpen korunk, mint bármely korszak, migránsaiban Isten örök hazafelé tartó népének élő képét ismerhetjük fel. Reményteli útjaik arra emlékeztetnek, hogy a mi hazánk a mennyben van, onnan várjuk az üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. A két kép, a bibliai kibonulásé és a migránsoké számos párhuzamot mutat. A Mózes korabeli Izrael népéhez hasonlóan a migránsok is gyakran az elnyomás és a visszaélés, a bizonytalanság és a hátrányos megkülönböztetés helyzeteiből a fejlődési kilátások hiánya miatt menekülnek. Mint a sivatagban az izraeliták, ők is számos akadállyal találkoznak útjuk során. Próbára teszi őket a szomjúság és az éhség, kimerítik őket a nehézségek és a betegségek, megkísérti őket a kétségbeesés. De a kivonulásnak, bármely kivonulásnak az az alapvető valósága, hogy Isten minden időben és minden helyen népe és gyermekei előtt halad és kíséri őket. Isten jelenléte népe körében üdvtörténeti bizonyosság. Az Úr a te Istened veled vonul, nem fog elhagyni, sem cserbehagyni téged, olvassuk Mózes könyvében. Az Egyiptomból kivonuló nép számára ez a jelenlét különböző formákban ölt testet, a felhő és a tűzoszlop mutatja meg és megvilágítja az utat. A Fridládának otthont adó találkozás sátra Isten közelségét fejezi ki kézzelfogható módon. A poznára tűzött részkígyó az isteni védelmet biztosítja. A manna és a víz Isten ajándéka az éhező és szomjazó népnek. A sátor különösen kedves helye az Úrnak. Dávid uralkodása idején Isten nem akar bezárkozni a templomba, hanem továbbra is sátorban lakik, hogy így népével együtt, sátorból sátorba, hajlékból hajlékba költözhessen. Sokan a migránsok közül úgy tapasztalják meg Istent, mint utitársukat, vezetőjüket és üdvösségük horgonyát. Az elindulás előtt ő rá bízzák magukat, és a szükségben ő hozzá fordulnak. Ő benne keresnek vigaszt a kétségbeesés idején. Neki köszönhetően találkoznak irgalmas szamaritánosokkal útjuk során, ő rá bízzák reményeiket imádságukban. Mennyi Biblia, evangélium, imakönyv és rózsafüzér társa a migránsoknak a sivatagokon, folyókon, tengereken át, kontinenseken keresztül, szól Ferenc pápa üzenete. Isten vándorol, nem csak népével, hanem népében is. Abban az értelemben, hogy azonosul az emberekkel, a férfiakkal és nőkkel a történelem útjain, különösen a legutolsókkal, a szegényekkel, a kirekesztettekkel, mint egy kiterjesztve a megtestesülés misztériumát. Ezért a találkozás a migránsokkal, mint minden rászoruló testvérrel, egyben Krisztussal való találkozás is. Ő maga mondta ezt nekünk. Ő az, aki éhesen, szomjasan, idegenként, ruhátlanul, betegen és fogolyként kopogtat az ajtókon, kérve, hogy találkozzunk vele és segítsünk neki. Az utolsó ítélet Máté evangéliumának 25. fejezetében olvasható. Az utolsó ítéletnek a Máté evangéliuma 25. fejezetében olvasható elbeszélése nem hagy kétséget. Idegen voltam, és ti befogadtatok engem. És tovább, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Tehát az úton minden találkozás lehetőség az Úrral való találkozásra, mert a segítségünkre szoruló testvérben Jézus van jelen. Ebben az értelemben a szegények mentenek meg bennünket, mert lehetővé teszik számunkra, hogy találkozunk az Úr arcával. Kedves testvéreim, szól Ferenc pápa üzenete, ezen a migránsoknak és menekülteknek szentelt napon imádkozzunk együtt mindazokért, akiknek el kellett hagyniuk otthonukat, hogy tisztességes életkörülményeket keressenek. Érezzük át, hogy együtt haladunk velük az úton, kezdjünk együtt szinódust, és bízzuk mindannyiunkat, valamint a következő szinódusi közgyűlést a boldogságos Szűz Mária közbenjárására, aki a biztos remény és vigasztalás jele Isten hívő népe számára. Imádság! Istenünk, mindenható atyánk, zarándok egyházad vagyunk, úton a mennyek országa felé. Mindannyian saját hazánkban élünk, de mint egy idegenként, mint egy idegen föld a mi hazánk, mégis minden haza idegen számunkra. A földön élünk, de a mennyország polgárai vagyunk. Ne engedd, hogy birtokosává váljunk a világ azon darabkájának, amelyet ideiglenes lakhelyül adtál nekünk. Segíts, hogy soha ne adjunk fel a vándorlással, migráns testvéreinkkel együtt, az örök hajlék felé, amelyet te készítettél nekünk. Nyisd meg szemünket és szívünket, hogy minden találkozásunk a rászorulókkal, Jézussal, a te fiaddal, a mi úrunkkal való találkozássá váljék. Amen. Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál 2024. május 24-én a Boldogságos Szűz Máriának a keresztények segítségének emléknapján. Ferenc. Ferenc pápának az elvándorlók és menekültek 110. világnapjára írt üzenetét olvastuk fel. Emlékező hangüzenet a jövőről. Képzeletbeli beszélgetés a 100 éves Szőnyi Zsuzsával. Vértesajai László elmélkedése az október 5-i zebegényi ünnepségen, amelyet szombaton tartottak a Szőnyi István Emlékmúzeumban a festő lánya 100. születésnapja alkalmából. Emlékező hangüzenet a jövőről. Képzeletbeli beszélgetés a 100 éves Szőnyi Zsuzsával. A régi számán hívom fel, és azonnal felveszi. Drága Zsu, szólítom, és önkéntelenül kérdem. Na, hogy vagy? Miközben arra gondolok, hogy de föltözragadt az én kérdésem. Ő azonban, miként mindig, azonnal föltalálja magát. Remekül, és csak úgy ropognak a mennyei erbetűk. Már egészen megszoktam. No, épp itt az ideje, hiszen 10 éve már, hogy... De itt elakadok, mire ő rögtön kisegít. Igen, ti úgy mondjátok, hogy 10 éve, bár itt más a mérték. Ő az éteren át azt is érzi, hogy most a mértéken töprengek. Tudod, itt nálunk minden más. Közbevetem, mint nálunk? Igen, de ezt épp úgy nehéz innét elmondani, mint onnét ránk kérdezni. Mi lett nagyon más? Emlékszel a teraszunkra a Via Annia Faustinán? Na, ez a te mente. Mire hallom, hogy földerül az olasz szóra, persze innét folytatom. Tényleg, hogy beszéltek egymás közt? Hogy milyen nyelven? Pontosítés folytatja. Mindenki a sajátján, és persze értjük egymást, még szavak nélkül is. Akkor ez olyan pünköst féle? Ez az. Ám zúgás és lángnyelvek nélkül, és mindig átmegy, amit csak gondolok. De azért jó mondani is. Én pláne szeretem mondani. Szóval, teszi hozzá megint huncutsággal a hangjában. Emlékszel a teraszunkra a Via Annia Faustinán? Soha nem feledem. A virágládákat, a fehérre mezelt fal rácsos deszkájára fölfutó fehér jázminokat, s az időről időre tovasurranó tappancsos gekkókat. Ahogy szólok, emlékek robbannak fel, szombatestjék jönnek elő, terített asztalokkal, kacagásukkal, poárcsengéssel, és tudom, hogy Zsu is pontosan érzi ezt. Ez van, mondja lelkesen, és értem én rögtön, hogy bár ugyanaz a két szó mégis más jelent, mint az ez van hangsúly. Hogy van? Kérdem. Amikor ott a teraszon, főként tavasz vagy ősz este, fölnéztem a kobaltkék égre, és elmerültem benne, majd mindig egy finom vonzást éreztem. Fölfelé. Röpülni szerettem volna fölfelé. Hol haza, apáikhoz, hol zebegénybe a házunk pitvarára, hol a dunaparti révre, de leginkább, és ezt lassan mondja, talán még azon túl is. Nem szólok, de persze érti a gondolatom, hogy a halálon túlra gondolt, de már folytatja is. Ez a te mente pontosan, olyan fölfelé tángulás ez, mint ahogy a májusi szél fölkapja a barack színű virágszirmokat. Egyenes labirintus, forró folyosó, nyitott szárnyú emelkedő zuhanás? Itt egy kis csend ereszkedik le, vagy száll fel, majd egyszerre mondjuk Pirinszki János. Tényleg? És ő hogy van? Kérdem ismét önkéntelenül. János? Ő nem sokat változott. Derűs arccal ül köztünk, ritkán szól tömör szálkás szavaival, ő mindig olyan, mint egy verdeső szárnyú üdvözült kerub. Pirinszki nevének fölemlítése elém sodorja a terasz többi vendégét, és persze kérdeznék mindenkiről, főként közös ismerőseinkről. Jönnek ők szép lassan, kiki a maga idejében. Nemrég például Kévés Gyuri, akivel a Montemárión jártunk együtt. És milyenek, mondd, milyenek ezek az első találkozások? Pont ahogy leírta, olyan félék, hogy oltár szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal. De most hadd kérdezzek én, szól hozzám kedvesen. Hogy van édesanyád? Ugye bő év múlva ő is 100 éves lesz, köztetek. Mami? Most már jobban van, tudod, a nyári nagy meleg. De emlegettünk ám téged vele, most nyáron, a mi balatonparti teraszunkon. Úgy fölfelé szádosva a magyarófák ágai közt. S milyen világ járja otthon? Örök problémák, néha egy-egy föltoluló új arc, de nincs sok új a nap alatt. Pár napja Duna megáradt, és majd elöntötte zebegényt is, de állták a sarat. Itt elkalandoznak gondolataim, ő pedig tapintattal vár. Zsú, drága, nagyon hiányzol. Csend. Főként a rádió szerkesztőségében, ahol együtt dolgoztunk, és derültünk jó nagyokat, de még itt a szobámban is, ahonnét most hívtalak. Szemköz velem a falon, Matyid akvarelje, az osztiai tányérfenyők alatt heverő római romokkal. Így hát időről időre felsóhajtok, és csak a nevedet mondom. Zsú, drága Zsú. Tudod, elég ez. Elég kimondani a nevedet, és ilyenkor nem csak látlak fényképszerűen, hanem leereszkedik annak a bizonyossága, amiért fölfohászkodtam hozzád. Vagyis? Igen, azok az értékek, meggyőződések, melyek a tieid voltak, jól lehet keveset szóltál róluk, és főképp nem harsányon. Hogy mit jelent neked a haza, a magyar szó, apád ecsetje, a hűség, a barátság őrzése. Nos, egyfajta megrendíthetetlen szilárd bizonyosság a világ rendjéről, hogy a fiú fiú, a leány leány. Bár te mindenkit elfogadtál, soha véka alá nem rejtve meggyőződésed. Most olyan fluid lett itt minden, képlékeny, repet korsók csepegik el magukat. De a te korsódnak van tartalma, s ha öntesz is belőle, nem fogy el. Olyan, mint a szareptai özvegy olajos korsója. Tényleg, ugye emlékszel apád festményére, a 4 éves kislányáról, amint figyelmesen és egyenes derékkal ülsz egy összecsukható széken, két kezeddel kapaszkodva a fa kerevedbe. Látom a hunyt szemed, ahogy boldogan bólintasz. Ugye nem véletlen, hogy a lábadnál ott áll egy termetes korsó, és nézd csak, a füle nem is feléd áll, hanem az éppen odalátogató, bárki is legyen az, felé fordul. A képen pedig nincs más, csak te és a korsó. És hadd kérdezzem, hát hol mérnek korsóval? Nem te kocsmában? Te jó ég, festő apád, már a te 4 éves korodban tudta ezt rólad, hogy tartam vagy, mérhető, megmaradó, megbízható. Most hallgatsz, de nekem tovább kell szólanom, együtt itt zebegényben a rád emlékezőkkel, akik mind, kivétel nélkül mind, ittunk a te korsód friss vízéből. És ezt hálásan köszönjük, 100 éves lényed eleven és éltető forrásvízét. Zsú, áldjon meg téged az Úr, ott a közeledben, és őrizzen meg nekünk még itt is, köztünk is, számos éven át. Mert te tudod, valahogy el se mentél. Ciao, Zsu. Ci sentiamo. Ti vogliamo bene. Emlékezi hangüzenet a jövőről, képzeletbeli beszélgetés a 100 éves Szőnyi Zsuzsával címmel Vértesagyai László elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesagyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Napverse.
Balási László, szentolvasó királynője. Időtlen és idő együtt van itt. Olvasódon peregnek a szemek. Testi magad fölé emel a hit, és Istenhez öleli lelkedet. Ó, szent öröm, mely örülni tanít. Látod a szüzet és a gyermeket, s látod a kereszt véres ágait, melynek gyümölcse léted üdvelett. És látod a dicsőség titkait, a tárt sziklasírt, a megnyílt eget. Érzed anyád ölelő karjait, ki testével a mennybe vétetett. Áldott asszony az asszonyok között, irgalmat estve értett könyörög.
Balási László, szentolvasó királynője című versét Babócsai Réka mondta el. Balási László, magyar író, költő, újságíró, műfordító Budapesten született 1928-ban. 1946-51 között a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar filozófia néprajz szakos hallgatója volt, 51-től az Esztergomi Hittudományi Főiskolán és a Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián tanult. 52-ben a Budapesti Pedagógiai Főiskolán orosz szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett, 52-59 között az Eklézia könyvkiadó szerkesztője és a Szent István Társulat irodalmi lektora volt. 1959-től a Magyar Rádió 60-tól pedig a Vigília ellandó külső munkatársa volt. 1978 és 89 között az Új Ember szerkesztőjeként dolgozott, 89-90 között az Új Misszió című lap külső munkatársa volt. Verseit keresztény életszemlélet jellemezte, fontosak műfordítói tevékenységei, elsősorban vallásos irodalmat és ifjúsági regényeket fordított. Hangjátékait és mesejátékait a Magyar Rádió sugározta. Budapesten hunyt el 1990. július 21-én.
A nap imája.
Ó Mária, reményed oly kiváló volt, hogy Dávid királlyal ismételhetted, az Úr az én menedékem. Te teljesen elszakadtál a világ szeretetétől, Nem bíztál sem a teremtményekben, sem saját érdemeidben, hanem egészen az isteni kegyelemre hagyatkozva, egyedül ebben bízva haladtál mindig messzebbre Isten szeretetében. Ó Mária, tőled kell megtanulnunk, hogy Istenben bízzunk. Főképp, hogy reméljük üdvösségünket. Nem saját erőnkben kell bíznunk, csupán ezt kell ismételnünk. Mindent megtehetek abban, aki erőt ad. Ó Mária, rád bízom magam. Ebben a reményben élek, és remélem, hogy ebben a reményben halok majd meg, ezt ismételve. Egyetlen reményem Jézus, és Jézus után Mária. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról